Köszönöm szépen, meg köszönöm a darabot is azoknak, akik ilyen amatőr színjátszókörré alakultak, meg zenét írtak, dalokat írtak itt. Szeretné a Bibliából olvasni néhány igeverset és folytatni ennek a történetnek az üzenetét, ezt a várakozást, hogy adventben vagyunk, advent negyedik vasárnapja van, és a panuapó a színdarabban várt valamire, várt valakire. Azt gondolom, hogy nem csak Jézusra várt önmagában, hanem várt szeretetre, várt kapcsolatokra, várt valakire, akivel megoszthatja az életét, várt valakire, akivel tud beszélgetni, várt valakire, akivel meg tudja osztani mindazt, amilyen van. Én úgy gondolom, hogy az advent sok várakozással teli szívet talál ma is Magyarországon, és akik itt vagyunk, mi is talán elég sokféle várakozással vagyunk. Sok mindenre várhatunk, amit úgy gondoljuk, hogy talán másabb vagy jobb lesz az életünk, vagy mások élete. A Prédikátor könyvéből szeretnék olvasni néhány igeverset, és ebből néhány gondolatot megosztani itt mindnyájunkkal. A Prédikátor könyve 3. fejezetéből, az első verstől, Salamon királynak, aki Izrael királyságának ugye első embere volt, vezető embere volt, fő embere volt, azt is lehetne mondani, hogy elnöke volt, ha az amerikai társadalmi berendezkedést nézzük, vagy miniszterelnöke, hogyha a magyar köztársaságunkat nézzük, nyilván picit más dimenzió volt azért királynak lenni akkor. Így hangzik Isten igéje, melyet kérem, hogy fennállva hallgassunk meg az Isten igéjén való tiszteletből. A Prédikátor könyve 3. fejezet 1. verstől. Mindenek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ülésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. Foglaljunk helyet. Megdöbbentő sorok, és azt gondolom, hogy ha végig gondoljuk, akkor biztosan tudnánk folytatni mi is, hogy minek van meg az ideje, és mikor mi következik. Ebből az ige szakaszból azonban van egy nagyon megdöbbentő kijelentés, hogy az ég alatt minden dolognak megszabott és rendelt ideje van. Semmi nem történik véletlenül. Lehet, hogy többünk előfordult már, amikor az életünk különböző eseményeivel szembenéztünk, hogy, vagy találkoztunk valakivel, akivel nem terveztük, hogy fogunk találkozni. Ez már lehetetlen, hogy véletlen legyen. Ennyi véletlen már nincs. Itt valaminek lennie kellett, hogy pont most találkoztunk vele, pont most alakult így, pont most jött be ez a dolog, pont most történt ez a dolog. Néha, hogy az ember, még hogyha nem is ismeri Istent, akkor is így rácsodálkozik néha az élet történéseiben, hogy nem véletlen. Talán nem véletlen. És igen, a Biblia azt mondja, hogy mindennek rendelt ideje van az Istentől, az ég alatt, vagy a mennyek alatt, a menny alatt elhelyezkedő világban, dimenzióban, ahol mi élünk. És azt gondolom, vannak események, amiket vártunk, és vannak események, amiket nem várunk. Mégis megtörténnek. Vannak események, amik úgy történnek az életünkben, hogy nem hoznak örömöt, és nem örülünk nekik, és vannak események, amik úgy történnek az életünkben, hogy örülünk neki, és de jó, hogy bejött. Szóval az életünkben sok mindennel kell találkoznunk, olyannal is, amit itt a felsorolásban Salamon is úgy nyugtáz, ami örömöt hoz az életünkben, és valami szomorúságot. És milyen megdöbbentő, hogy mégis a Biblia azt mondja, hogy mindegyiknek megvan az ideje az életben. Nemrégen olvastam egy híres zenésznek az írását, aki nagyon híres, világhírű zenész. Énekes, sok dalt szerez, és elég népszerű. És azt mondja, hogy volt egy autó balesete, ami után úgy megváltozott az élete, megváltozott az, ahogy gondolkodott az életről, vagy ahogy az élethez hozzáállt.
Volt egy esemény, amit nem várt, aminek nem örült, hogy bekövetkezzen. Mégis ez az esemény egy fordulatot hozott az életében, változást hozott az életében. Egy fájdalmas esemény, amiből végig is azt mondja, hogy valami pozitív dolog történt az életében. Hát nem kell ezzel foglalkozni, ez legyen majd magától. És ez az esemény, amit nem várt, és fájdalmas volt, mégis pozitív változásot hozott be az életébe. Milyen furcsa. Szerintem autóban esetet senki nem szeretne szenvedni. Azt gondolom, nem úgy indulunk útnak, amikor kocsiba ülünk, hogy na, most már autóbaleset nem lesz, és jaj, de jó. És biztos, hogy ő sem így élt ezt az autóbalesetet meg, hogy jaj, de jó, de mégis, amikor kijött belőle, akkor azt mondja, hogy másképpen kezdett gondolkodni az életről, a családjáról, a feleségéről, a gyerekeiről. Megváltozott a sikerhez való viszonya, a népszerűséghez való viszonya. Várunk dolgokat. Azt gondolom, amiket várunk, az általában pozitív, de van, amikor úgy érzi az ember, hogy valami rossz fog történni vele. Talán előfordult már mindannyiunkkal, hogy valami érezte az ember, hogy valami rossz fog velem történni, valami nem fog stimmelni ezzel a mai nappal. De mégis azt gondolom, hogy az életben alapvetően az ember hozzáállása, hogy szeretne, ha rossz dolgban is van benne, valami jobbat. Ebben egyetértünk, nem? Igaz? Tehát mikor valaki rossz helyzetben van, akkor szeretne abból kijönni, szabadulni. Így van? Egy nehéz anyagi helyzetből szeretnénk, ha vége lenne már, és könnyebb lenne. Ha beteg a gyerek, szeretnénk, hogyha már meggyógyulna. Igaz? Hogy a munkanélküliség van, szeretnénk, ha lenne munkánk. Tehát ez a normális, nem? Az ember a nehézségekből szeretne valami jobbat. Aztán karácsony tájékán ugye különösen fókuszban van, néhányan már ugye terhelten gondolnak rá, az ajándék. De a gyerek azt gondolom, karácsonykor várja az ajándékot, igaz? A szülőknek néha már teher is, amikor bemennek a Tesco-ba, és már november végén karácsonyi láztól ég a Tesco, és hömpölyög a tömeg, akkor a szülő azt mondja, mikor lesz ennek vége? De a gyerek várja, hogy apa vagy anya megvegye az ajándékot, és valami legyen a fenyőfa alatt, igaz? Várják a gyerekek az ajándékot. És lehet, hogy mi felnőttek is várjuk. Várjuk a meglepetést, várjuk, hogy valami jó történjen velünk. Aztán azt gondolom, akinek nincs munkahelye, vagy akinek úgy gondolja, hogy rossz a munkahelye, vár egy jó munkahelyet. Ilyen várakozásaink is vannak. Aztán valaki társat vár. Barátot esetleg. Nincs barátja, egyedül van. Vagy egyszerűen egyedül van, és társat szeretne. Vár egy társat. Aztán többen vannak a gyülekezetünkben diákok. Leírtam először a vizsgaidőszak végét, de aztán azt írtam, hogy a vizsgaidőszak sikeres végét várják a diákok, pedig mi most kezdődött el. De azt gondolom, hogy ebben egyetértetek, hogy diákok vagytok, hogy várjátok a vizsgaidőszak sikeres végét, igaz? Bologassatok, nagyon várjátok, gondolom. Aztán valaki gyógyulást vár. Várja, hogy meggyógyuljon. Vannak itt talán régebb óta betegek is, szenvednek a betegségtől. Talán olyan betegségtől, amelyről tudnak mások, vagy olyan betegségről, amelyről csak ő tud, vagy talán néhány közel álló ember hozzá. De várja a gyógyulást. És az advent beszél arról, hogy sokan ezen a világon, milliók és milliók várják vissza Jézus Krisztust. Aki vissza fog jönni, már nem mint kisgyermek, mint ahogy Panomapó is megmondta, hogy ilyen klasszikusokat idézzek, hogy már király, hogy fogom megismerni? Ő már felnőtt. Hogy fogom őt megismerni? Nos, megnyugtathatok mindenkit, amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni erre a földre, a Biblia azt mondja, hogy olyan lesz, mint hogy a villámlás ellátszik kelettől nyugatig, olyan lesz az ő eljövetele is, tehát nem egy titokban fog visszajönni az Úr Jézus valami titkos helyen, hanem nyilvánvaló lesz az egész világon élő minden ember számára, hogy ő az Isten fia, a király, a királya, az uraknak ura. Amikor megveti a lábát, azt mondja, Biblia, Sion hegyén, Jeruzsálemmel szemben, az olajfák hegyén, és be fog menni az aranykapun, amelyet a törökök, a török hódoltság idején befalasztak, az Ezékiel proféciája alapján bezárták azt a kaput, és máj napig is be van falaszva ez az aranykapu, és amikor Jézus Krisztus megjelenik, és ketté fog hasonlani az olajfák hegye, megnyílik ez a kapu is, ketté szakad, és itt fog bemenni Jézus Krisztus Jeruzsálembe, a választott városba, ezen a földön. Tehát, ahogy a Biblia azt mondja, mindenek megszabott ideje van, rendelt ideje van ezen a földön. És nagyon érdekes ez a kifejezés, az két idő kifejezés a Bibliában, amit használ a Szentírás görög fordítása, azt mondja, hogy vannak időszakok, és vannak időpillanatok. És azt mondja, megvan az ideje az életünkben azoknak az időszakoknak, amelyeket megélünk, és megvan az ideje azoknak az időpillanatoknak is, amik úgy eljönnek, úgy meglepnek bennünket. Tehát az életünket ebben a két dimenzióban éljük. Vannak időszakok az életünkben, amelyek nem egy-két pillanatig vagy napig tartanak, hanem hosszabb időszakot ölelnek fel az életünkben. És vannak időpillanatok, alkalmas időknek, mondja a Biblia, megragadásra való pillanatoknak, meglátogatási pillanatoknak, amiket úgy élünk át, hogy hú, meglepett, vagy hú, de régen vártam már, és na végre itt van, végre megtörtént. Az emberiség történelmét is a Biblia tanítása szerint ilyen korszakokra lehet bontani, ilyen kronoszokra, korszakokra lehet bontani. Néhány korszak. Ilyen volt például a édenkerti korszak, amikor Ádám és Éva az édenkertben volt. Nem tudjuk, milyen hosszú volt ez a korszak. A történelem igazán a kivizetéstől indul el ennek a földi életnek, a földi embernek a káváriája, az Isten keresése, amikor kivizetik Ádám és Éva, az ő engedetlensége miatt nem figyeltek Istenre, hanem saját fejük után mentek. És ennek a engedetlenségnek a következménye gyűrűzik végig az emberiség történelmén. Aztán van a Noé kora, az özönvíz előtti korszak, aztán van az özönvíz utáni korszak, aztán van a Bibliában egy olyan korszak, amikor például egy korszak, amit a bírák korának mond a Biblia, amikor Izrael népét bírák vezették, aztán van a proféták és királyok korszaka, amikor Isten a proféták és királyok által vitte végbe az ő uralmát ezen a földön, azok által, akik engedelmeskedtek neki. És aztán a Biblia azt mondja, van egy utolsó korszak, utolsó napok. Ez pedig a názareti Jézus Krisztus eljövetelével indult el. A Biblia azt a korszakot, amelyet mi ma élünk, azt a kronoszt, amelyet ma élünk, az utolsó napok korszakának mondja az emberiség történelmében. És ha nyitva van a szemünk, és látjuk a híreket, és látjuk ennek a világnak a folyását, vagy látjuk az emberi szívnek a változásait, az emberi gondolkodásmódnak a változásait, akkor talán úgy megdöbbenünk, hogy olyan változások vannak a világunkban, amelyet már szinte az ember nem is tud kontroll alatt tartani. Mint ha már kicsúsztak volna az események az embernek a kezéből. Amikor az ENSZ-hez fordulnak a homoszexuálisok, hogy fogadják el a homoszexualitást és a homoszexuálisok házasságát, ami a sodomizmus, az úgy megdöbbent engem, és tudom azt, hogy Sodomának, Gomorának például miatt a bűn miatt kell elpusztulni. És itt igazán a bűnt ítéli el a Biblia, nem a szemét, hisz a személynek van lehetősége megtérésre és megváltozásra. A homoszexuálisokat is szeret Isten, de akar ettől a bűntől megszabadítani. És sorolhatnánk a sok-sok manipulációt, visszaélést, amelyel találkozunk nap mint nap és szembesülünk ki a maga környezetében. Tehát minthogyha ebben a korszakban már kezdenek kicsúszni az ember kezéből az irányítás. Sokszor még a saját életünket is úgy érezzük, hogy mintha már nem is tudnánk irányítani bizonyos pontokon, mert már ki vagyunk szolgáltatva bizonyos körülményeknek. Minden tettnek, cselekedetnek, eseménynek, dolognak a földön, mégis azt kell mondanom, hogy Istentől rendelt és szabott ideje van. Ezen a földön semmi nem történhet, az Isten tudta, és megengedő akarata nélkül. Semmi. Senki ezen a földön, sem a szellemvilágban, sem a földi világban nem tehet semmit, anélkül, hogy az Isten ne adott volna neki hatalmat rá. Föltetjük a kérdést, jó, akkor hogy lehet, hogy ilyen sok gonoszság van a földön? Mondta egyszer valaki, hogy mindenki olyan vezetőt kap, minden nép olyan vezetőt kap, amelyet érdemel. Amilyen a nemzet szíve, amilyen nemzet gondolkodásmódja, amilyen gyermek nevekednek fel a családjainkban, olyan vezetőink lesznek az országban. De a Biblia róluk is azt mondja, hogy imádkozzunk értük. Könyörgünk értük. Hogy Isten akaratából megváltozzanak. A Biblia arról is beszél, hogy a földön van ideje annak, hogy az ember keresse Istent. Eljön a minden ember életében az a korszak, azok a napok az életében, amikor egyszerűen azt érzi, hogy talán van családja, van munkája, van pénze, éli az életét, vagy megvannak azok a dolgok, amik úgy gondolja, hogy szüksége van éppen az életének abban a korszakában, de mégsem boldog, mégis kell valami, vagy valaki. Elkezdődik az életében egy olyan korszak, amit Isten keresésnek nevez a Biblia. Ilyen korszak is van az ember életében. És hadd mondjam, hogy ezeket a korszakokat néha nem így nevezzük a magunk életében, hogy keresem Istent, hanem keresem a boldogságot, keresem a megoldást, keresem az élet nagy kérdésére a választ, keresem azt, hogy mi van a halál után, keresem azt, hogy honnan jöttem, keresem, hogy hogyan lehetne egy értelmesebb életet élni, és látom, hogy már az emberektől erre a kérdésre választ nem kapok. Isten keresésnek a korszaka és korszakai az ember életében. Erről szól is a Biblia az Ézsaiás 55.6-ban, hogy keressétek az Urat, ami megtalálható, hívjátok segítségül, ami közel van. Tehát az Isten azt mondja bátorításképpen minden ember számára, hogy legyen az életünkben ott a keresése az Istennek. Mindaddig, amíg nem találkozunk vele. Emlékeztek rá Panova Pó, aki egy napot oda szánta arra, hogy keresi az Urat. És várja őt, hogy meglátogassa. És azt gondolom, vannak ilyen korszakok az életünkben, amikor erdöbbenünk rá, hogy hiányzik valami. És elkezdünk keresni, kutatni. Az emberek nem mindig isteni lyukadnak ki ebben a keresésben. Néha megállnak ilyen mellékvágányokon. Eltöltenek időt ilyen-olyan spirituális, szellemi élményekkel. De aztán ennek is vége van ennek a korszaknak egyszer, mert rájönnek, hogy nem találták meg azt, amit kerestek. Ha őszintén szembenéznek magukkal, akkor rájönnek, hogy nem azt találták, amit ők keresnek és várnak. Nos, ez is az Isten keresésnek a korszaka az ember életében, amikor spirituális élményeket keres, spirituális szellemi válaszokat keres az ő kérdésére, szellemi átéléseket keres. Az Isten keresésnek a korszaka ez, csak az embernél az nem tudja. Sőt, azt mondom, hogy általában nem tudjuk beazonosítani, hogy Isten keresjük ezekben az időszakokban. De a Biblia bátorít is bennünket, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, ami közel van. Tehát vannak az életben olyan időszakok, amikor az emberhez közel van az Isten. Néhány emberhez már karnyújtásnyira van az Isten, már csak egy döntés kéne ahhoz, hogy közösségre is találjon az Istennel. Hogy találkozzon Jézus Krisztussal. Néha csak ennyi kéne, már egy döntés. Már érzi azt, hogy igen, ebben van az igazság, erre felé vezet az én utam. De mégis úgy halogatja. Tanács, hogy pedig már közel van az Isten hozzá. Biblia azt mondja, hogy hívjátok segítségül, ami közel van. Ezek a korszakok nem mindig aratnak meg az ember életében, ezt is kell mondanom. Az Isten keresésnek a korszakai, az kegyelmi időszakok az életünkben. Isten kegyelme, nem is tudjuk, hogy honnan jönnek. Néha egy ilyen rendkívül esemény, egy ilyen kairosz, egy ilyen időpillanat váltja ki ezeket az Isten kereséseket egyébként, valami olyan elgondolkodható esemény, ami éri az életünket, hogy elkezdjünk keresni válaszokat. De ezek az időpillanatok és ezek az időszakok kegyelmi időszakok az életünkben. Tehát keressétek. A keresés szó mélyebb értelmű talán, mint hogy keresem a cipőmet, mert elvesztettem. Bár az is kritikus lehet, amikor már menni kell a buszhoz, hogy éppen késésben van valaki, hogyha nincs meg valami, amit éppen keres, ugye? Vagy nincs egy vasalting, amikor sietni kéne. Tehát ugye ezek, de itt másfajta keresésről van szó. De a Biblia arról beszél, keresés, felkeres, meglátogat, kutat, vizsgál, tudakozódik, keresés időszakai. Isten keresés időszakai, amikor az emberek elkezdenek kutakodni, tudakozódni, szellemi dolgok iránt, elkezdenek ilyen dolgokat olvasni, az interneten keresgélni, elkezdenek emberekkel ilyen dolgokról beszélni, maguk is megdöbbennek, hogy hó, hát ez eddig nem érdekelt engem. A mostani életemnek ebben a szakaszában meg érdeklődöm. Tudakozódom. Isten keresésének az időszakai. Kegyelmi fázisai. Istentől jövő meglátogatások. Istennek a vonzásába kerül ilyenkor az ember, még ha nem is tudja. Várakozás, advent, keresés. És aztán még valami benne van ebben a szóban, azt mondja, hogy törekszik, igyekszik. Tör valamire, valami felé. Aztán rádöbben, azt mondja, benne van ebben a keresésben, is, hogy nélkülözés, hiányát érzi valaminek. Kívánkozik, vágyik valami, vagy valaki után. Nem tudjuk ezt sokszor megfogalmazni, és néha nem is beszélünk róla. Gyakran a házastársunk sem ért meg bennünket, mikor ebben a fázisban vagyunk, vagy a barátaink, vagy a szüleink, vagy a gyermekeink nem értenek bennünket. Mi történt velünk? Néha mi magunkat sem értjük. Hogy mi ez, amikor így elkezdünk keresni, tudakozódni, vágyakozni, amikor úgy gondolom, mindenem megvan, mégis hiányzik valami az életemben. Vagy úgy érzem, hogy nem azok hiányoznak, amik általában az embereknek látom, hiányoznak az életben. Nem a pénz, nem a siker, nem materiális dolgok, nem megfogható dolgok, hanem valami más, de nem tudom, hogy micsoda. Csak hiányzik Isten keresése, nélkülözés állapota, kegyelem. Aztán ideje van, ahogy mondtuk, ezeknek az Isten kereséseknek, és van ideje a gyógyulásnak. A gyógyulásnak. Amikor beteg valaki szeretné fizikálisan egészséges lenni, de a gyógyulásban, amikor a Biblia gyógyulásról beszél, Isten sokkal mélyebb dolgokról beszél, mint egy gerincsérnek a meggyógyulása, mint egy rákos daganatnak a meggyógyulása, mert Istennek erre is van hatalma, mint egy migrénes fejfájásnak az eltűnése, a gyógyulásnál Isten mélyebb dolgokról beszél. A Biblia följegyez egy embert, aki halálos betegségben szenvedett. Egy pogány királyságnak az egyik hadvezére volt, Naamán volt a neve, és följegyzi a Biblia, hogy egy kislány beszél neki ebben a keresési fázisában, abban a fázisban, amikor gyógyulás keresett az ember, és tudjátok, amikor az ember gyógyulni szeretne, mert nagyon beteg, halálosan beteg, bármit megadna a gyógyulásért. Van egy fázis, a betegségnek van egy fázis, amikor már minden érdekli, már mindegy, milyen úton jön a gyógyulás, csak jöjjön már. Az ember ebben a fázisban képes bármennyit megadni, hogy csak a reménysége megmaradjon, hogy meggyógyulhat. Bármennyi pénzt képes fizetni, és az emberek elképesztő helyekre mennek el a gyógyulásért, kuruzslókhoz, aki ez nem ment volna talán soha. Különféle természetgyógyászokhoz, varázslókhoz, mágusokhoz, köveket álló, misztikus háttér rendelkező személyekhez mennek el az emberek, és fizetnek érte, hogy meggyógyuljanak. Azt gondolom, önmagában a gyógyulás iránti vágy és keresés teljesen normális és egészséges. Csak lehet nem jó úton keressük. Most az ember elérkezett annak a végére, hogy ő megpróbálta az ő általa elérhető forrásokból a gyógyulását keresni. Bálványimádó név volt, tehát rengeteg varázslás és okkult szellemi tapasztalat jellemezte azt az országot, ahol ő élt. Van egy kislány, aki azt mondta, menjél az én országomba, aki rabszolga volt az ő házában, és van Isten az én országomban, aki meg tud téged gyógyítani. És így kerül ez a Naamán el Izrael földjére, és találkozik egy prófétával, akit Elizeusnak hívtak, és Elizeus mondja neki, hogy menj el, fürödj meg a Jordánban 7-szer, és olyan tiszta lesz, ugyanis fekélyes volt a bőre, leprás volt, foszlásnak indult a bőre, tehát elevenen rothadt gyakorlatilag, ugye ezt így hívják, bocsánat, a kifejezését, de ez a valóság. És mondja, menj el, fürödj meg a Jordánban 7-szer, és megtisztulsz. Felháborodik a király ebben a pocsolyában. Hát mennyivel nemesebb folyók vannak az én országomban? Hát mennyi dolgot megpróbálhatnék még, mint ilyen dolgnak engedelmeskedjem? Néha az emberek, mikor találkoznak a megoldással, a Biblia által közelített megoldással, azt mondják, ennyire egyszerű? Hogy higgyek Jézusban, és megoldódnak a problémáim? Na ne röhögtes, hát annyi mindent megcsináltam már. Ez az ember is messze földre elment, fölszerelkezett rengeteg pénzzel, kincsel, ruhákat vitt magával, aranyat, ezüstöt vitt magával, hogy majd a kuruzslókat kifizesse, mert megszokta, hogy a szükségüket kihasználják az emberek, ezek a kuruzslók, és fizetni kell nekik érte, hogy meggyógyítsák. És úgy gondolta, hogy ha őt ilyen nagy ember fogja majd gyógyítani, akkor sok pénzt kell neki fizetni érte. Nézzük meg a mai magyar realitást. Nem így kell gondolkodnunk ma, amikor gyógyítani akarja magát valaki. Tisztelt a kivételnek. És felszerszámozza magát, felszerzi magát, és azt mondja, ki se jön elém, csak ki üzen nekem ez az ember, hogy menjek, fürödjek meg be a kis pocsolyába. Na nem, hazamegyek. Közel volt hozzá az Isten. Annyira közel került Isten, ezért fel se fogta, mennyire közel került a megoldáshoz, amikor szólt neki az Isten embere, hogy menj, fürödj meg. És a barátai mondják, hogy figyelj, hát ilyen messze földre eljöttél. Akkor ezt már megpróbálhatod. És azt mondja, jó, megpróbálom. Megfürdik 7-szer, alámerül a Jordánba, és olyan tiszta lesz a bőre, azt mondja a Biblia, mint a babának a bőre, mint egy újszülött csecsemőnek a bőre. Tudjátok, az ilyen a púder illat, az emberek, és három gyereket nevelünk, és úgy még emlékszem a púder illatra, amikor fürdetés után bepúdereztek a gyereket, és tudod, hogy a baba illata van, ez a kis finom bőre. Ilyen bőre lett ennek a fekélyes embernek. És aztán visszamegy Elizeus prófétához, és akkor azt mondja neki, hogy mit kell fizetnem? Mit adjak neked? Ne kerülj el a figyelmünket, abban a korszakban, azon a földön, ahol ez a proféta élt, éhínség volt. Tehát sokkal nehezebb helyzet volt, mint most Magyarországon van. És azt mondja neki ez a proféta, hogy nekem ne adj semmit. Megdöbben. Hát eddig minden kuruzsló meg se gyógyított, de csomó pénzt elvett tőlem. Ennek meg nem kell semmi, és látom, egy egyszerű kis házban lakik, látom, hogy szegény, látom, hogy nélkülözik, és azt mondja nekem, ne adj semmit. Megdöbben. És aztán jön a lényeg, az ember felismeri, hogy Isten keze van a dologban. És azt mondja az ember, akkor jó, ha pénzt nem adhatok, akkor a szívemet adom. És Elizeus ezt szerette volna. Hogy az ember ne csak testileg gyógyuljon meg, hanem a lelke is egészséges legyen. A szíve is meggyógyuljon. Ne csak a testi betegségéből gyógyuljon meg, mert néha mi a szenvedések, a fájdalmak között csak eddig látunk. Isten azonban sokkal többet akar nekünk adni. Lelki békét, lelki szabadságot, megnyugvást. És akkor azt mondja az ember, hogy jó, akkor én nem fog szolgálni idegen Istent ezentúl. Csak az egy igaz teremtő Istent fogom szolgálni. És Elizeus boldog volt. Igaz, hogy neki nem lett sok pénze, de lett egy ember, akin Isten segített, mert tudta, hogy ha elfogadja a pénzt, az ember azt gondol, hogy ő segített rajta. De ember emberen nem tud segíteni. Rajtunk egyedül az Isten segíthet. Embereket használ Isten, mint Elizeust is, hogy hirdessék az embereknek a lehetőségre, a szabadulásnak, a gyógyulásnak, a helyreállásnak. De minden embernek az Istenhez kell fordulni igazán a szívében, ha szabadulás, gyógyulás, helyreállást akar kapni és tapasztalni. De Elizeus Istenhez akarta kötni ennek a beteg embernek a szívét a gyógyulásában. És meg is történt. És aztán megy hazafelé ez a gazdag ember, viszi vissza a vagyonát, mert olyan dolgot kapott, amit pénzzel nem lehet megvenni. Szabadulást kapott, amit nem lehet kifizetni. És utána megy a szolgája ennek a profétának. Gondolja, hú, azt mondja, megvan bolondulva az én gazdám. Hát itt vagyunk nélkülözésben, ezt meg engedi ezt a fejős tehenet, ugye, tudjátok, szokták mondani, hogy meg lehet fejni valakit. Itt a lehetőség, meg lehet fejni, hát itt tele van pénzzel. Hát el nem vegye már a sok vagyont. Utána szalad, mondja, hogy az Uram küldött, hogy éppen jöttek hozzá vendégek, adjál már egy kis ezüstöt, meg egy kis ruhácskát, és akkor leveszi a jaktot, olyan dolgét, amiért aztán ő végképp nem csinál semmit. Leveszi a jaktot, kihasználja a másikat, kihasználja a másiknak az elesett állapotát, és éppen a friss örömét. Visszaél ezzel a helyzettel, és aztán nem viszi be a proféta házában, eldugja a közelben. Gondolom, hogy jó lesz nekem. És amikor bemegy, azt mondja neki a proféta, hogy hol jártál? Megdöbben. Azt mondja, az én lelkem, az én szellemem ott járt, amikor te hazudtál annak az embernek. És hogy ezt a mondatot mondja, hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerez és ruhákat, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat végy. Annak az ideje van most. Mint mondtam, mindennek van az ég alatt rendelt ideje. És nagyon fontos kérdés, hogy a te életedben és az én életemben minek van most itt az ideje? A keresésnek van itt az ideje? A találkozásnak van itt az ideje? A gyógyulásnak van itt az ideje? A szabadulásnak van itt az ideje? Minek van itt az ideje? Vagy a pénzszerzésnek? A sikerhajhászásának? A vagyonkeresésének? A földi javak keresésének? Minek van itt az ideje? Annak van az ideje, hogy vasárnap is tanulja vizsgákra, és megáld saját magadat? Vagy annak van az ideje, hogy szolgáld az Urat teljes szívvel, higgy benne, és használd az időt, ami van, Isten áldásával a tanulásra? Mindig bátorítom a diákokat ilyen időszakokban, a saját életpéldámból, amikor főiskolát csináltam már, akkor volt gyermekem, szolgáltam az Urat, és főállásban dolgoztam egy munkahelyen. De egy vasárnapot sem hagytam ki, hogy ne menjek szolgálni az Úrnak, és nem hagytam a szolgálataimat se el, azért, mert tanulnom kellett. Minek van itt az ideje? És gyakran a fülembe cseng ez a mondata Elizeusnak. Annak van most az ideje? Minek van itt az ideje? Milyen fontos, hogy megtaláljam az életemben, az, a bizonyos szakaszában, időpillanataiban, hogy minek van Istentől rendelt ideje ma? Merre menjek? Milyen döntéseket hozzak? Mit fogadjak el? Mit ne fogadjak el? És csak bátorításképpen mondom, hogy Isten meg tudja adni az idejét a döntéseknek, és meg tudja adni az idejét annak, hogy a döntéseidben tanácsot adjon. Milyen fontosak egy-egy döntések az életünkben, amelyek meghatározzák az életünk következő szakaszait, és mennyire nem mindegy, hogy megértjük-e, hogy minek van az ideje, és minek nincs. És azt tudom nektek mondani, hogy csak bátorításképpen még a diákokhoz szólva, hogy ne gondold, hogy rosszul döntesz, amikor az Isten szolgálata mellett döntesz. És azt mondod, Uram, elsősorban arra vagyok elhívva, hogy téged szolgálja, aki szeressek, bátorítsak, közösséget gyakoroljak, hogy szolgáljak mások felé, és akik ott vannak és izgulnak a vizsgőszakban, és hidd el, Isten meg fog téged természetfeletti módon áldani. Persze tanulj is. De azokat az időket, amelyeket odaszállsz tanulásra, Isten meg fogja áldani, és meg fogja áldani a vizsgáidat is. Ezt tapasztaltam. Saját példámon is soha nem hagyott Isten cserben. Sem szigorlatokon, sem vizsgákon, sem államvizsgán. Soha nem hagyott Isten cserben. Mindig megáldott. De mindig szabad is voltam Isten kegyelméből arra, hogy szolgáljam őt. És megharcoltam, amit meg kellett harcolni, de megértettem, minek van itt az ideje. És ezek nagyszerű tapasztalatok, hogy az ember nem magát áldja meg, hanem az Isten áldása legyen az életén. Ne kigüzüljön dolgokat, hanem várja meg az Úr szabadítását, áldását, és éljen egy szabad életet. Ne a vizsga időszak lázában, ne az anyagi nehézségek lázában, kínjában, ne a kilátástalanság kínjában, hanem a reménységben legyen a nehézség időszakában is. Reménykedjen a megoldásban, a válaszban, Isten szabadításában. És a Biblia azt mondja, hogy a rendelt időben, az utolsó napokban, ahogy mondtam, időszakban jelent meg Jézus Krisztus, miután régen sokszor, sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben, azaz napokban, a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Mint mondottam tehát, Jézus Krisztus eljövetele a karácsonyban gyermekként, majd felnőttként szolgálva közöttünk és a halálában. A Biblia azt mondja, hogy az utolsó korszakát indította el ennek a földi létnek, az emberiség történelmének. Aztán azt is mondja a Biblia, hogy a rendelt időben, ennek is volt rendelt ideje, halt megértünk Jézus Krisztus. Így szól a Biblia róla. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben, Kairoszban, tehát egy adott időpillanatban, Istentől rendelt időpillanatban halt meg Krisztus értünk istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja is valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Aztán azzal kezdtem az elején, hogy Krisztus visszajövetelét is várjuk, és ennek is megvan az ideje. Az advent arról beszél, hogy Jézus vissza fog jönni újra. Így szól a Biblia a Jelenések könyvében, a Biblia profitai, új szövetségi profitai könyvében, és így szólt hozzám, ne pecsételd le e könyv profita igéit, mert az idő közel van, a kairosz, az időpillanat, amikor vissza fog jönni Jézus. Boldog, aki felolvassa, és boldog, akik hallgatják ezeket a proféta igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük. Mert az idő, a Krisztus visszajövetelének pillanata közel van. Nos, minek van ideje most a te életedben? Hol tartasz? Eljött az ideje, amikor valami többre van szükség, mint amit kézzel meg lehet fogni. Amikor úgy érzed, hogy többre van szükség, mint pénzre, vagyonra, vagy a szemmel látható, kézzel megfogható dolgokra, valami többre vágyik a szíved. Isten kegyelmez, Isten keresésének időszaka. Talán lehet abban nyilvánom most meg, hogy gyógyulást szeretnél, megoldást szeretnél, válaszokat szeretnél kapni a kérdésedre, de lehet, hogy szíved mélyén te is érzed, hogy igazán nem ez oldaná meg a te életednek a valódi problémáit. Mit vársz? Hová tartasz? Van egy jó hírem. Van egy jó hírem. Szoktam mondani, kérdezik tőlem, mi újság? Van valami jó híred? Mondom, van jó hírem. Isten szeret téged. Isten szeret téged, úgy, ahogy vagy. Ez fantasztikus jó hír. Nem kell magadat megváltoztatnod, Isten szeressen téged. Fölteszed a kérdést, hogy de hát annyi hiányosságom van. Tudja Isten azt nagyon jól. Azt is jól tudja, hogy úgy se tudod magadat megváltoztatni, mert sokszor próbáltad. Hány újévi fogadalom, meg hány elhatározásnak. Többet nem. Isten jól tudja, ezért úgy döntött, hogy szeret téged. Ennyi. Nem azért van, hogy megérdemled, vagy én megérdemlem, azért, mert ő így döntött. Mert ő ilyen. Nem tud más tenni. Ő szeret. És mivel szeret téged, a rendelt időben küldte el a fiát, Jézus Krisztust, érted? Hogy megszabadítson a kilátástalanságtól, az Isten nélküli élettől, és Jézus Krisztusban adjon neked egy utat, és nekem, és adjon egy ajtót az Istennel való közösséghez. Hogy felismerd aztán őt a másik szemében, a másik életében, felismerd az idők jelejében, felismerd őt az életed kérdéseiben, felismerd a feleségedben, a gyermekedben, hogy igen, ő adta nekem ezeket a helyzeteket, ő előtte van az én életem, tőle van az életem megoldása, mert a rendelt időben jött el Jézus Krisztus, mint gyermek, és halt meg értünk, de fel is támadt és él. Jézus a megoldás, a válasz a hazatalálásra, az Istennel való találkozásra, hogy közel van az Isten. És így nyílik meg az ajtó előttünk, Krisztusban. Ő szenvedett és halt meg, mert tudta Isten, hogy mi nem vagyunk méltók arra, hogy bemenjünk a mennybe. Nem vagyunk méltók arra, hiányosságaink, hibáink, bűneink miatt, és szépíthetnénk, hát hiányosságaim, hibáim vannak. De a Biblia ugye nem ilyen szépen fogalmaz, hanem bűneink vannak, amik elválasztanak bennünket egymástól is. Elválasztanak sokszor a házastársunktól, a barátságokat teszik tönkre ezek a bűnök, az életünket teszik tönkre ezek a bűnök, és elválasztanak bennünket Istentől. De a Biblia azt mondja, hogy rendelt időben meghalt Jézus ezekért, és föltámadt, hogy Isten szeretete meglátogasson, és célhoz érjen az életünkben, és hogy gyertyák meg vannak gyújtva, hogy világosságot kapjon az ember. Ezt kerestem. Őt kerestem. Megvan. És rádöbbenjünk, hú, ezt nem lehet neki fizetni. Ez annyira összetöri az embert, hogy Isten ennyire szeret, és ne, rá ezt nem tudod kifizetni. Bármilyen gazdag is lennél, nem tudod kifizetni a békességet, a szabadulást, a helyreállást. Isten ezért ingyen adja. Hogy elhidd, hogy egyformán szeret minden embert. Nincs személyvágatás az Istennél. Mindenkinek ingyen adja a kegyelmet Krisztusban. Hát azt kívánom, hogy ismerjük fel az életünkben, minek van itt az ideje. És eljött az ideje annak, hogy elfogadjuk Isten szeretetét és szabadítását az életünk körülményeiben, de ebben megértsük, hogy többet akar Isten adni, mint gyógyulást, többet akar adni, mint sikeres vizsgákat, többet akar adni, mint társa, többet akar adni, mint jó munkahelyet, anyagi forrásokat, sokkal többet akar neked adni. Isten gondoskodni akar rólad és rólam, de mindezek közepette örömöt, szabadságot, békét akar hozni a szívedbe, családodba, életedbe. És jó dolog, ha ilyenkor mindenki magától kérdezi ezt, meg nem a mellette lévőtől. Hogy nem a házastársam életében, hogy minek van neki jött az ideje, ez is egy kísértés, vagy a barátomnak minek van az ideje, vagy a férjemnek kéne megváltozni. Na, neki kellett volna itt ülni? Ugye szokták ezeket így mondani, de nem ez a kérdés, hanem a te életedben és az enyémben. Minek van itt az ideje? És milyen fontos megkérdezni nap, mint nap ezt magunktól. Meg néha a Szentlélek mostában kérdezi tőlem, ennek van most itt az ideje? Biztos vagy benne? Nem. Tudok jobb dolgot is tenni. Hogy szabadságban járjak, hogy örömben járjak, hogy boldog legyen az életem. Mert Isten valódi boldogságot tud adni, és nem a körülmények függvényében, hanem attól szabadon, és attól függetlenül. Isten áldja meg mindenkit egy olyan karácsonnyal, ahol ez a felismerés, ez a rátalálás, az Isten keresés, az Isten iránti vágy egy beteljesedéssel találkozzon Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Amen.